Velő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár, mondhatom, hogy legendás hegedű tanár, aki 80-as évek óta a 6. kerületi budapesti Tóth Aladár zeneiskolában tanít, de a Zeneakadémiához is kötik szálak, hiszen módszertan és didaktika tanár, tehát hogy a jövendő hegedű tanárok járnak hozzá tanulni hegedű tanítást. Hogy kezdődött ez a vonzalom a tanítás iránt? Hiszen a hegedűsök legtöbbje művésznek készül, koncertezni szeretne, zenekarba beülni, de ön évtizedek óta arra szánja az életét, a szakmai életét, hogy fiatal tehetségeket kutasson fel, és őket egész kiskortól kezdve oktassa.
A szüleim elmondása szerint körülbelül 10 éves lehettem, amikor valamilyen interjút készítettek, mert egy ilyen versenyen helyezést értem el, mint gyerek, és akkor megkérdezte a riporter, és Évike, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? És azt válaszoltam, hogy hegedű tanár. Erről valami cikk is megjelent, a szüleim őrizgették, aztán valahova az eltűnt, de tulajdonképpen már akkor 10 évesen valami módon tetszett a hegedű tanáromnak a módszere, hogy velem foglalkozott, és belém ivódott akkor. És amikor elvégeztem a főiskolát, akkor nem volt kérdés, annak ellenére, hogy Győrben végeztem, hogy lehetett volna, mert már játszottam a győri filharmonikusoknál, mint kisegítő, felajánlották, hogy maradjak ott a zenekarban, de nem, döntés volt, hogy nem, hanem Tatabányára visszamegyek tanítani, ahonnan jöttem. És nagyon szomorúan végződött, mert rájöttem, és elkeserített, hogy nem tudok tanítani. Ennek sok előzménye volt a főiskolán, talán ez a, most már világos előttem, hogy ez a didaktika nem volt olyan színvonalú, amelyik megtanított volna, hogy hogyan, tehát hiába tudtam hegedülni, de hogy hogyan kell tanítani, és a gyerekeknek hogyan kell ezt a tudást átadni, arra nagyon kevés információm volt. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy nekem ez nem megy. Én elhagyom ezt a pályát, és ki is léptem belőle. 10 év után, miután már megszületett 2 gyerekem, és rájöttem, hogy naponta boldogtalanul hazamenni a tanítás után, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, és nem jövök rá. És akkor úgy döntöttem, hogy ebből a pályáról elmegyek, nem messzire, mert ilyen kulturális házban művészeti csoportokkal foglalkoztam. És valami módon, már erre pontosan nem emlékszem, birtokomba került, hogy Budapesten lesz egy továbbképzés a tanároknak. De akkor már nem tanítottam, és arra feljártam Tatabányáról. Ez 73-ban volt, és hát mindenki világosodott előttem. És tulajdonképpen ez folyamatos kurzus volt, tehát folyamatosan havonta voltak előadások. Ezek elkezdtek foglalkoztatni, és valahogy megéreztem a dolgot, hogy vissza kell mennem. És így történt, visszamentem. És attól kezdve mai napig megvan egyébként ez a füzet, amiben jegyzeteltem.
És ki tartotta ezt a kurzust?
Halász Ferenc tartotta. És onnantól kezdve minden kurzuson, ami más külföldi előadók is jöttek, részt vettem, és a mai napig ezt a jegyzetet használom alapnak olyannyira, hogy amikor a szakiskolába megmutattam a szakiskolai tanároknak, kérték, hogy lefotózhatják-e, mert olyan alap dolgokat mondott el Halász, és én valami iszonyú szorgalommal, nagy érdeklődéssel, gyönyörű gyöngybetűkkel, szerintem először piszkozatba is átmásoltam ebben a füzetbe, alap dolgok vannak lefektetve. És ez most már nagyon rég volt, mert 73 volt, és mai napig őrzöm, mint egy kincset ezt a füzetet, igen.
Ha már Halász Ferencet említett, aztán érdekes, hogy később megkapta a Halász Ferenc díjat, az Artisius díjat és egyéb más díjakat, igen, is. Mi egy tanárnak a legnagyobb elismerés?
Ezek is nagyon fontosak voltak. Azt erősítik meg, hogy jó az, amit csinálok. Mert ugye erről visszajelzés a kollégák által, vagy az igazgató által nem annyira jönnek, ami egyáltalán nem elítélendő, mert mindenki el van foglalva a saját dolgával, de ezek mindig azt erősítik meg, hogy jó úton vagyok, ezt kell tovább csinálnom. Az Eötvös József díj, ami viszont a legutolsó díj, amit inkább egyetemi tanároknak szóló díj, és alsófokú tanárok talán a ketten kaptunk, az azért egy nagy elismerés volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy az addigi életemnek egy bizonyos pontján jött ez az Eötvös József díj, de a legnagyobb elismerés azok mindig a hegedű órán történnek, meg a hegedű órák után, a gyerekektől, a szülőktől, tehát azok ilyen napi boldogság, amik az embert következő hetekre feltöltik.
És gondolom az is nagy siker egy tanárnak, hogyha tanítványai érnek el sikereket. Ácsné Szili Évát, aki az Arckép mai vendége, ismerhetik a Bartók Rádió hallgató és a tévénézők is, hiszen például a Virtuózok sorozatban is több növendéke szerepelt és nyert el díjakat, de hát egyébként is nagyon sok növendéke jut Zeneakadémiára. Mikor történt az, amikor elkezdte kutatni a kifejezett tehetségeket, azokat, akik zenei pályára valók?
Azt látom, hogy a tehetségnek a felfedezése kicsikorban az nagyon sok tanárnak nem sikerül. Valahogy nem érez rá, hogy ez a gyerek más, valamiben más, mint a többi. Lehet, hogy az egész viselkedésében más, mint a többi, tehát nem lehet őt olyan szabályos módon tanítani, hanem észre kell venni, hogy ebben a gyerekben az érdeklődés a hangszer iránt, érdeklődés a hangok iránt sokkal nagyobb, hanem megpróbálja terelni. És nekem valahogy ehhez lett egy érzékem, és talán ez is az előző kurzusoknak a hozadéka lett, hogy kiskorban felismerjem. És akkor azt gondolom, ha ezt felismertem, hogy akkor ezzel a gyerekkel, ezzel a kis gyémánttal, amit felfedeztem a vízmosás közben, hogy ott van valami, ezzel a gyerekkel az ember egy kicsit akkor másképp foglalkozik, mert próbálgatja, hogy mire jutunk, hogyha egy picit erősebb utat mutatok neki, egy kicsit az egészet nem abba a tempóba viszem tovább, mint egy átlagos képességű gyereket. És így nagyon sok gyerek kerül hozzám, kívülről más tanár elindítás, hogy nem ismerte fel, hogy ebben a gyerekben mi van, hogy itt váltani kellett volna egy tempót. És mindig azt mondják, hogy neked könnyű, mert mindig tehetséges gyerekek. A tehetség nála is ott volt, nem tudott vele mit kezdeni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, igen.
Milyen tehetséget keres? Szóval, hogy jó legyen a fizikai adottsága, lehet-e látni egy 6-7 évesnél, hogy milyen lesz a keze felnőtt korában például, vagy egyéb pszichés dolgokat is nézel?
A gyerek kíváncsisága, a hang iránt való kíváncsisága, a megszólaltatás iránt, hogy hogyan működik ez a hegedű, tehát hogy a hangszer, mint játékszer a kezében, hogyan lehetne még szebb. Tehát a hangszer iránt is van egy érdeklődése, ezt meg lehet hallani a gyereknél, mert az ember természetesen mutatja a hegedülést a gyereknek, és látod az arcán, amikor a te hegedülésedre ő teljes nyitottsággal rá, és azt akarja utánozni. Ez nem olyan bonyolult dolog, igen. Thank you.
Van-e olyan, hogy jönnek a tanárjelöltek, és közülük fedez fel tehetséget, tanári tehetséget?
Sajnos a jelenlegi oktatási rendszer, amikor áttértünk el a Baronyaira, ez katasztrofális lett a tanárképzésben, ezt tudja az egyetem is, és megpróbál most valami variációt, hogy visszatérjünk a bolognai rendszer előtté, mert ott tulajdonképpen egy módszertan és didaktika az 4 szemeszter volt, és utána lett belőle 1/2 szemeszter. Tehát amit korábban 2 év alatt lehetett, azt most 1/2 év alatt kell tanárképzést elvégezni, ez szörnyű. Tehát ez kevés az idő arra, hogy felfedezem. De bár ott is vannak tanárjelöltek, akik az órán kérdést mernek feltenni, és érdeklődnek. És akkor arra biztatom, és meg is kérdezem a tanárjelöltektől, hogy ki merre szeretne menni, amikor megkapja a diplomát. Hát az esetek 95%-ában zenekarba szeretne menni. És csak 5% az, aki azt mondja, hogy ő tanítani szeretne. És ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A játékában, a saját hegedülésében biztosabb, mint abban, hogy hogyan adja a kezét egy 6-7 éves gyereknek. És ezért mondja azt, hogy ő inkább zenekarba. És meg szoktam kérdezni, és milyen információid vannak, hogy a zenekarban hol van próbajáték, milyen esélyeid vannak. Hát arról nem sok információja van, akkor erről is tudok neki némi tájékoztatást adni, és kikötnek a tanítás mellett. Mert hát kiderül, hogy azért a próbajátékon nagyon sokan vesznek részt, és csak 1-et, maximum 2-t vesznek el, pláne most az utóbbi 5 évben azért ez nagyon szűrt dolog. És tanítás mellett adódik. De mindig akad egy olyan növendék, akinek van érdeklődése. Aztán, hogy abból milyen tanár lesz, azt nem tudom. De mivel a tanároknak továbbképzést is tartok, meg versenyeken zsűritagként is értékelni kell a növendék, és egyben a tanár munkáját is, az utóbbi években azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz, azt a legnehezebb. Tehát megfigyelni saját magamat, mint tanár, hogy én hogy hajtok végre egy technikai feladatot, és azt megfogalmazni és a gyereknek elmondani. Na most ebből mi derül ki, hogy nagyon sokszor úgy van, hogy eljut a legvégső pontra, megvan a diploma, eljátsza a nagy hegedű versenyt, ami az előírás, Beethoven, Brahms vagy Csajkovszki hegedű versenyt, és igazából nem biztos, hogy tudja, hogy mit csinál. És csak azt tudom továbbadni, amit tudom, hogy én hogyan oldom meg. Miket mozgatok, milyen érzeteim vannak, miket gondolok előre, az utat látom, hogy honnan, hova megyek. Na most éppen ezért ez az egész didaktika és módszertan óra, ez a rövid idő, ez a 1/2 év, amit nekem 1/2 év alatt kell elmondani, arról szól, hogy megfigyeltessem, hogy ő mit csinál, mert csak azt tudom átadni, amiről tudom, hogy én hogyan hajtom végre.
Lehet azt mondani, hogy a hegedű egy hálátlan hangszer a kicsiknek? Szóval talán kicsit lassabban lehet eljutni oda, hogy szép hangot tudjon az ember kicsikarni, egyáltalán hangot, mondjuk ahhoz képest, hogy leül a zongorához, lenyomja a billentyűt, és már is ott a szép hang.
Ahhoz képest biztos, hogy nehezebb, mert ugye nekünk érzeteket kell tanítani ahhoz, hogy a hangszerre rátett vonó megszólaljon, különböző érzéseket kell, amit nagyon nehéz megfogalmazni. De meg kell próbálni, és kísérleteket kell tenni, és természetesen van egy hatalmas nagy eszköz a tanár kezében, amit kell, hogy használjunk, a dicséret. Tehát nem a kritika, hanem a dicséret. És a dicséret a gyereknek az valami óriási nagy segítség, nem tudja megmondani, hogy mitől, de az bátorítja őt, hogy még jobban meg tudja csinálni, amit mondok. Tehát nem azt mondani, hogy ez nem szép vagy nem jó, hanem nagyon jó volt, de próbáljuk meg még egyszer úgy, tehát őt állandóan késztetni arra, hogy kísérletezzen, és próbálja más érzéssel megközelíteni. És egyszer csak eljutunk egy szép megszólaló hanghoz, és akkor az a válasz, hogy Évaninnek egy szemhang volt, hogy ez gyönyörű volt. Na most ez a mondat, amit most elmondtam, hogy ez gyönyörű volt, ezt azért nehéz leírni, mert látni kell a gyerek arcát. Erre a szóra. Tehát most én kérdezem, hogy mikor kap egy 6-7 éves gyerek, ritkán szerintem, hogy ez most gyönyörű volt, amit csináltál. Pedig csak egy hangot szólaltattunk meg. Tehát ez a tanításnak van ez az intimitása, amit ki kell használni. Ez nagyon kevés alkalommal van ilyen, mert ugye ők közösségben vannak, állandóan osztályban ülnek benn, még a szolfézs órán is osztályban ülnek benn, de hogy szemtől szembe, egymástól vagyunk.
Egy tanár, egy diák.
Egy tanár, egy diák, és ezt nem kihasználni arra, hogy a gyereket dicsérjem, és úgy menjen ki az órán, hogy azt hallottam, hogy valami gyönyörűt hoztam létre. Egy gyönyörű hangot szólaltattál meg. Ebből már lehet tovább lépni.
Mi az ideális kor a hegedű tanulás elkezdéséhez?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes téma, mert ugye vannak gyerekek, akiket már 4-4,5 éves korban el lehet kezdeni hegedülni. Az elmúlt héten is jött egy anyuka, valaki ajánlott, hogy jöjjenek Éva nénihez, 4 éves kislány, bűbáj, aranyos gyerek, hogy kezdjünk el a hegedűvel foglalkozni. Nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy nem egyformán érett minden 4 éves, és még az 5 éves se. És még a 6 éves se. Tehát nem véletlen, hogy van ez az iskola érettségi. És nekem az nagyon fontos, hogy az anyukát megvigasztaljam, hogy attól, hogy én azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez még korai, mert a kislány nagyon baba, lehet játszadozni vele. Tehát lehet, hogy oda adom a hegedűt, és mindenfajta dolgot nem viszi nagyon előre a dolgot. Semmivel sem marad le, hogyha megvárjuk azt, amíg egy gyerek egy kicsit belülről el tud képzelni valamit. Tehát mikor mondok egy mozgást, akkor ne én csináljam a gyerekkel a mozgást, hanem azt a mozgást ő tudja irányítani. Ez egy érettségi font, hogy a mozgást, amit megbeszéltünk, hogy fogok odaszállni, persze minden hasonlattal megtüzelve, de azt el kell képzelnem. Minden mozgást, ami a hegedűn történik, a legegyszerűbbtől, hogy a hegedűt hogyan teszem fel, azt is előre el kell képzelni. Ha az 4,5 évesben ez benne van, akkor lehet. Ha nincs, akkor azt mondom, hogy még várjunk, még nem késett el. Na most voltak rendkívüli gyerekek, ugye, akikkel 4,5 éves korban el lehetett. Igaz, hogy a Teót nem én kezdtem el tanítani, de ő kb. 5 éves volt, amikor Pozsonyban meghívtam egy kurzust tartani, és ott találkoztam először a Teóval, és láttam, hogy a tanárnő, amiket mond instrukciókat, az a Teó magában lefordítja, és megcsinálja.
Gertner
Teóról beszélünk, igen, tehát ő volt egy ilyen nagyon extra. Ez az a vízválasztó nálam, hogy a gyerek mennyire tudja egy picit is befelé figyeltetni magát.
A rádióhallgatók és tévénézők is tudhatják, hogy Ácsné Szili Éva volt a hegedű tanára Kelemen Barnabás és Kokas Katalin gyerekeinek, Gáspárnak, Olgának is.
És már a zsiga kezdődik, igen.
Milyen a munka, amikor egy zenész családba csöppen bele a tanár, ráadásul egy hegedűművész házaspár életébe?
Ez megint egy másik terület, és sok ilyen gyerek van, aki úgy jön, hogy zenészek a szülők, itt most speciálisan a hegedűsek, de vannak, hogy más hangszeresek. Na, ezek a gyerekek iszonyú sok információt hallanak, akaratlanul. Tehát ebben nőtt bele a Gazsi, és tudom, hogy megkérdezte a szüleit egy bizonyos kor után a Gazsi, de kisfiú volt, hogy és ti mit dolgoztok? Hallotta az osztálytársaitól, hogy kinek ovonő, kinek mérnök, és ti mit dolgoztok? Ez volt a kérdés, mert ez egy játék. Ez volt a lényeg. Ez egy játék a hangszeren. És ő már úgy jön oda, hogy otthon természetesen utánozni akarta a szüleit, kapott is kis hegedűt, és már húzigatta, és megmutatta nekem az első hegedűrán ezzel a mondattal a Gazsi, hogy én már tudok hegedülni. Na most ebből az állapotból a Gazsi egy más út, ugye ezek a zenész szülőknek a gyerekei, hasonlóan az Olga is, hogy én már tudok hegedülni. Ebből átvinni őt abba, hogy kicsit gondold előre, hogy az a hang szép legyen, és nem csak erőből dolgozom. Ez egy annyira gyönyörű feladat, nagyon nehéz feladat, mert a gyerek akarja csinálni, és én pedig mindig egy picit lassítani akarom, hogy először próbáljuk meg ezt, hallgassuk meg, és hasonlítsuk azzal, amit te csináltál. Én azt gondolom, hogy a hang, mindig a hang az első. És ha a hangot szépen túlaltatja meg, akkor a Gazsi is kapott egy hatalmas dicséretet, hogy ez most gyönyörű volt azzal, amit te a fűrésszel és technikával, hogy tudok hegedülni állapotban. Persze ezt nem így fogalmazom meg neki, de én azt hiszem, hogy minden gyereket a hangon keresztül tudom tovább vezetni.
Beszélgetésünk egy korábbi pontján említette, hogy két fia van, mindkettő valamilyen módon zenei pályára került. Idősebbik fia fesztiválzenekar klarinétosa, kisebbik fia bőgőművészként végzett a Zeneakadémián. Velük hogy működött a tehetséggondozás otthon?
Olyan érdekes, hogy ez olyan természetes volt, mint ahogy most már értem a zenész szülőknek is. Nem volt bennem gondolkodás, hogy ne foglalkozunk zenével. Tehát az ugyan én is zenével foglalkozom, akkor az én felnövő gyerekemet is természetesen zenei általánosban irattam be, és eljött a zenei általánosban az első év vége, amikor hangszert kellett választani a nagyobbik fiamnak, és tulajdonképpen nagy meglepetés volt nekem, mert ő a hegedű iránt nem mutatott érdeklődést. Miközben én otthon gyakoroltam, vagy netán valakit tanítottam, otthon volt az Ákos fiam, és a szomszéd szobában játszott, nagyon türelmes volt, azt kérte, hogy az ajtó ne legyen becsukva, legyen egy kis rés, de ő a szomszéd szobában soha nem akarta megfogni a hegedűt, mikor próbáltam, hogy próbáljuk, szólaltassuk meg, volt egy elutasítás. Tehát ebből kellett kiindulnom, hogy a hegedű biztos, hogy nem, mert ha érdekelte volna, akkor igen. És akkor hát mi legyen? Legyen egy olyan hangszer, ami mindennek az alapja, és így választottam én, és javasoltam neki, hogy menjünk dobolni. Na most egy fiú gyereknek azért a dobolásért felnyílott a szeme, egyrészt azért, mert gondoltam, hogy a ritmus minden alapja, másrészt pedig volt egy nagyszerű ütőtanárnő, akivel ezt megbeszéltem, hogy akkor próbáljuk meg az Ákossal. Így is volt, és ütöttünk, és szorgalmasan gyakorolt is, és körülbelül volt egy a negyedik osztály, és amikor gondoltam, hogy most már talán valamilyen más hangszer felé is orientális, a fuvolát gondoltam, és amikor koncerten voltunk, akkor a fuvola szépségéről kezdtem, mire megszólalt, anya, de az osztályban van egy fiú, aki klarinétozik, és az Imre bácsinál, és én is, nosza. Megnéztem, hogy hogyan is haladunk, és azt láttam, hogy az van beírva a füzetbe, hogy a klarinét iskolából az 5-től 10-esig, a 11-től a 15-ig, és gondoltam, hát ha ez a klarinét tanítás, hogy 5-ösével kell menni a Balassa klarinét iskolából, ez egy nagyon érdekes dolog. Egész addig, amíg Győrben egyszer volt egy nevelési konferencia, és ott játszott egy klarinétos gyerek, és azt hallom, hogy is kell klarinétozni, és hozzá képest mi még itt a... Igen. És ismertem a győri klarinét tanárnőt, és hát megkértem, hogy hallgassa meg Ákost. Meghallgatta, elmondta a véleményét, már a következő évben Győrbe. Tehát Tatabányáról autóval hordtam a gyerekemet Győrbe, és utána, amikor hetedikes lett, akkor vásároltam egy vonatbérletet, párszor együtt utaztunk, és utána egyedül vonatozott Győrbe klarinét órára, és meg tudtuk szervezni, hogy mindjárt ott volt a szolfézs óra. És azt mondtam, hogy majd az idő eldönti. Tehát, hogy én most léptem egyet az Ákos fiam érdekében, de majd a tovább tanulásnál eldől, hogy érdemes-e volt ezt a lépést meghoznom a fiam érdekében. Természetesen érdemes volt, mert biztos, hogy nem lett volna utolsó éves egyetemista korában a fesztiválzenekarnak a tagja, és a mai napig is ott játszik. Tehát vannak pillanatok, amikor az embernek egy döntése nagyon lényeges és hosszú távú. Most ezt azért meséltem el, mert jönnek hozzám nagyon sokszor vidékről, de Budapestről is. A szülők kérik, hogy hallgassam meg, a tanár egyelőre nem tud róla, hogy meghallgattam, és hogy felvenném-e, hogy érzem-e, hogy a gyerekben van valami. És mindig az a mondatom, hogy tessék szíves megmondani a tanárnak, ha én nekem van éppen helyem, kapacitásom, és azt mondom, hogy igen, érzem, hogy ez egy tehetséges gyerek, és ki kell segítenem abból a közegből, hogy a fejlődése jobban elinduljon, de a szülőt kérem, hogy őszintén mondja meg a tanárnak, hogy kihez hozta el, és miért hozta el. Tehát ez az ő dolga, de ezt segítem a szülőt, mert én ezt már egyszer átéltem. És el is mesélem a szülőnek, hogy én is voltam ilyen helyzetben. Na most ugye nagyon sokat beszélünk az elmúlt 10 évben körülbelül a tehetséggondozásról. De igazából nem fogalmazzák meg, hogy mi a tehetséggondozás. Én azt gondolom, a tehetséggondozás az, és ezt más kollégákkal is átbeszéltem, nagyon sokat beszélgettünk, mert barátom Eckhardt Gábor, és ugyanerre az álláspontra jutunk. A tehetséggondozás az, hogy a tehetséges gyerek mellé kell egy tehetséges szülő. Nem anyagilag értem a tehetséges szülőt, hanem az, aki odafigyel a gyerekére, és felismer, hogy a gyerekemben van valami plusz, tehát ilyen szülő is kell, vagy amikor a gyerekemnek ez a fejlődése a spirálba nem éppen fölfelé megy, hanem picit leajlik, nem szidja, és nem azt mondja, hogy vidd vissza, fiam, a hangszert, hanem biztatja, hogy nem baj, majd menj az órára, és az Éva néni biztos megmondja, hogy hogyan tud téged. Tehát aki velem partner, az a tehetséges szülő, és kell egy tehetséges tanár. Enélkül nem. Tehát az a tehetséggondozás, hogy a tehetséges gyereket kell megkeresem a tehetséges tanárt. Nem vagyunk egyformák. Van, akinek nagyobb a tudása, most tanárként mondom, több a tapasztalata, nagyobb volt az érdeklődése a pálya iránt, többet akar tudni a pályáról, több energiát fektetett be abba, hogy a saját tudásom fejlődjön. Tehát én el nem tudom mondani, hogy hány kurzuson vettem részt, szó sem volt arról, hogy fizetik-e a kurzust. Ez fel sem merült bennem. Hogy fogok Tatabányáról? Ki fizetik-e az úti költségemet? Ezekre egyáltalán nem emlékszem, hogy ez én nekem fontos lett volna, mert az volt a fontos, hogy én többet tudjak a szakmáról, és többet tudjak a gyereknek átadni. Ma hiába van továbbképzés, nincs jelentkező. Megváltozott a világ.
Több mint 50 éve tanít. Mit tapasztal, miben változtak a gyerekek és a szülők?
Nekem az a véleményem, hogy a gyerekek nem változnak. Gyerekek mindig ugyanolyanok. Nyitottak. És szerintem most a mostani gyerekeknek a csápjai még több felé nyitottak, tehát elég nehéz dolga van a szülőnek, hogy most ezzel a nagyon nyitott gyerekkel, akinek lehetőségei, tehát egyre tágulnak, és sok minden erről nem is érdemes beszélni, de tudjuk, hogy most mi indíts el? Sok mindenen el kell. Tehát a zenén is, ha úgy érzi, hogy van affinitása. De meg kell mutatni mást is a gyereknek. Tehát ma nehéz ebből, de a tehetséges gyerek a hang iránt és az egész hangszer varázsának a megszólaltatás után van érdeklődése, akkor a zene mellett kell. Nem kell azon gondolkodni, hogy most mi lesz, ha majd, ugye, mert nagyon sok szülő, de ebből a pályából nem lehet megélni, mi lesz, ha ezeket a gondolatokat nem kell még az elején odarakni. Tehát hagyni kell, hogy a gyerek, ha ebbe boldog, és örül a hangnak, és örül a sikereknek, örül annak, hogy az órán kapott egy dicséretet, és úgy megy ki az ajtón, hogy azt mondta az Éva néni, hogy ma voltak gyönyörű dolgok, amiket csináltál. Boldogan jön a következő órára. Én mindig azt gondolom, hogy mindig boldog gyereket kell tanítani. És én nekem is van egy hatalmas boldogság érzetem, amikor valamelyik gyerek szépen szólaltat meg valamit. Ez minden dénál többet ér, azt el kell mondanom, igen.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, igen, a beszélgetést. Az Arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár volt. Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt, Katona Mártát hallották.
Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.